Folytatódik az Aréna. Műsor mai vendége Pavlik Lívia, Budapesti Corvinus Egyetem kancellárja, miniszteri biztos. Az egyetem a Corvinus Egyetem új fenntartójáról és jövőjéről van szó, illetve beszélgettünk az elmúlt fél órában. És említettem, hogy nem csak teljesítmény alapú ösztöndíj, hanem talán szociális alapú ösztöndíj is lesz a Corvinuson?
Igen, tehát az ösztöndíjnak a fő csapásvonala természetesen az ingyenes képzést biztosító ösztöndíj. Ahogy említettem, ez egy teljesítmény alapú, hasonlóan az állami ösztöndíjhoz, de mindenféleképpen szeretnénk a kiválóság jegyében támogatni azokat a hallgatókat, akik esetlegesen szociális alapon szorulnak rá. Tehát lesz, az alapítvány biztosan fog kiírni olyan típusú ösztöndíjakat, ami már a bent lévő hallgatóink számára a megélhetést, vagy egyéb más tudományos tevékenységük elismerését, tehát nem konkrétan magához a képzéshez szorosan annak a finanszírozását szolgáló ösztöndíjakat, hanem egyéb más motiváló ösztöndíjakat tud biztosítani, vagy kutatói ösztöndíjakat, ahol most nem a hallgatókra gondolok, hanem ugye szintén az egyetem működésének a színvonalát segítendő külföldi kutatók meghívása és az ő finanszírozású kutatói ösztöndíjakat, vagy akár a hazai kutatóknak a kutatói életpályájuk segítése ilyen jellegű pénzügyi támogatással. Ez is benne van a pakliban.
A nemzetközivé válást, vagy még nemzetközibbé válást, a versenyképességet az oktatói oldalról hogy próbálják majd segíteni?
Ebben az irányban már alapvetően most is nyitottunk, tehát ez folyamatosan középpontjában az egyetemi stratégiánknak. Van egy olyan szervezeti egységünk, ez a Corvinus Institute for Advanced Studies nevet viseli, ahol neves külföldi kutatókat várunk rövidebb, hosszabb időszakra, fél évre, egy évre. Egyébként éppen most bonyolódott le az első két pályázatunk, és nagyon szép pályázatok érkeztek. És ezek a kutatók túl azon, hogy a saját kutatásukat itt tudják folytatni, de részt tudnak venni, be tudnak kapcsolódni az itteni vérkeringésbe, az egyetemen belül vérkeringésbe. Gondolok arra, hogy akár PhD órák tartásába, akár mesterszakos hallgatóknak egy-egy kurzus, egy-egy óráját színesítve, vagy a kollégáinkkal együtt a hasonló kutatási témákban dolgozó kollégáinkkal együtt tudnak dolgozni. Aztán ezt folytathatja utána ugye egy olyan személyes kutatói kapcsolat, ami túl az ösztöndi időszakán fenntartja ezt a networköt. Tehát ez mindenféleképpen túl azon, hogy természetesen az is célunk, hogy ne csak egy-egy átmeneti periódusra idejövő külföldi oktató legyen, aki itt segíti a Corvinusnak a még inkább nemzetközivé válását, hanem most is van olyan oktató, aki akár családi kötődésből adódóan, magyar a felesége, magyar a férje, és tulajdonképpen külföldről, akár ugye mobil a világ, hallgatóink elmennek, megismerkednek külföldön, ott végzik PhD tanulmányaikat, és párral együtt jönnek haza, és alapvetően az is jelenti, hogy anyanyelvi oktatók vannak így módon az egyetemen, ami a nemzetközivé válás szempontjából nagyon fontos, hiszen ugye az idegen nyelvű képzésekkel lehet nemzetközivé válni, ott tudunk külföldi hallgatókat fogadni, tehát ugye az anyanyelvi oktatók standarden, foglalkoztatottként, nem csak kutatói ösztöndíjasként, ezek jelentik a HR területén a nemzetközi stratégiának a főbb elemeit.
És mit terveznek? Több vendégprofesszor lesz? Több külföldi professzor lesz a mostanihoz képest?
Akár innen is közelíthetek, de hadd mondjak egy másik példát. Amikor együttműködés keretében, két egyetem együttműködésében jön létre egy-egy képzési program, double degree vagy joint degree formájában. Ez is egy nagyon jó platformja annak, hogy két oktatási intézmény, két különböző képzéséből alapvetően gyúr valami olyat, ami a hallgatók számára egyedi tud lenni. Ilyen például a most elinduló, februárban induló első évfolyamunk a Fudani Egyetemmel közös double degree, ez egy MBA program, és ennek keretében a hallgatók egy olyan MBA programon vehetnek részt, ami egy kínacentrikus kínai gazdaság, a kínai gazdaság és társadalom, politika, hazai vetületi Közép-Európában való megjelenése. Ugye ez egy unikum ilyen szempontból. És itt is külföldi oktatók, magyar oktatók közösen egy 20 fős évfolyammal indítottuk ezt a képzést. Tehát ez is egy nagyon jó formája annak, hogy az egyetem nyit a világ felé, és a világ megismeri az egyetemünket.
Hogy változik, vagy hogy változhat a hallgatói összetétel? Értem itt ez alatt a fizetős, önköltséges hallgatói létszámot, és a külföldi magyar diákok arányát.
Ha egy picit most nem a fizetős, nem fizetősre térünk, jó sokat beszéltünk már financiális kérdésekről, talán a képzés szerkezetében a alapmester és a doktori képzés arányát, ha ezt emelném ki. Jelen pillanatban az alapképzés teszi ki a hallgatói létszám tekintetében ugye a 60-70%-át a képzési portfóliónknak. Mesterképzés egy kisebb részarány, és a doktori képzés nyilván a legkisebb. Nem is cél, hogy ezt megfordítsuk, biztos nem több ezer doktorandusz hallgatót fogunk képezni, de az, hogy legyen egy arányeltolódás a mester és a doktori irányába az alapképzések oldaláról, ez mindenféleképpen egy cél. Ugye az egyetem valahol ott nem azt mondom, hogy kezdődik, de ott folytatódik, és ott válik igazán egyetemmé, amikor már a mester és a doktori képzésekről beszélünk. A vezetőképzést is ide sorolnám még, ugye mi egy társadalomtudományi, közgazdaságtudományi, üzleti területen mozgó egyetem vagyunk, tehát ilyen szempontból feladatunk is és felelősségünk is az, hogy a jövő vezetőit gazdasági, társadalmi területen egyaránt, politikai területet is mondhatnék, az egyetem mindenféleképpen segítse, hogy ez minél magasabb színvonalon tudjon a munkaerőpiacon megjelenni.
Jelezték, hogy növelni szeretnék a külföldi hallgatók létszámát. Milyen területről, milyen országokból, Távol-Kelet, Közép-Kelet, vagy a nyugati országok, vagy akár az arab régió, Afrika, szóval honnan szeretnének hallgatókat bevonzani?
Mindenféleképpen van egy közép-európai fókuszunk. Tehát szeretnénk, és az előbb említettük ugye a rangsorokat is, tehát mindenféleképpen szeretnénk erősíteni az egyetemnek a közép-európai beágyazódását, hiszen mégiscsak itt vagyunk otthon, kulturálisan és meg minden szempontból. Ugyanakkor már most is nagyon sok olyan típusú egyetemi együttműködésünk van, ami amerikai egyetemekkel áll fenn. Ezek jellemzően partial training keretében mobilitást jelentő programok. Amerikai hallgatók jönnek egy fél évre, következő fél évre, ugyanarról az egyetemről 20-30 fős, mondjuk úgy, hogy kontingensekben. Tehát az amerikai kontinens is mindenképpen. Előbb említettem ugye Kínát. Kína nyilvánvalóan a felsőoktatás számára egy ugyanolyan nagy piac, mint bármely más iparág tekintetében. De említhetem azt az állami nemzetközi mobilitási programot, államközi egyezményen nyugvó programot, amit Stipendium Hungaricum néven most már többedik éve folytatunk. Ennek keretében is nagyon sok hallgatónk van lassan, 3-400 főtérrel, mi csak magunk között stipinek hívjuk, a stipis hallgatók száma. Itt a legkülönbözőbb országokból érkeznek, ázsiai, afrikai országból hallgatók. Tehát ilyen szempontból nagyon színes a paletta. Nyilván a fókuszt valóban helyezni kell, de nem szeretnénk a nemzetközi programokból se kimaradni. Úgyhogy a fókusz Közép-Európa, de egyébként pedig a világ pezsgő részein azért ott szeretnénk lenni.
Van a tervezethez hasonló intézmény Közép-Európában? Van itt vetértársa a leendő Corvinusnak?
Természetesen versenytársaink vannak. Előbb is pont erre utaltam, hogy a felsőoktatás az nem csak, hogy hazai szintéren sokkal versenyzőbb, mint amilyen egyébként egy költségvetési szerv számára nekihívást jelentő lenne, hanem itt nemzetközi szintéren. Tehát a hallgatók, és nem kell messze menni, most nem szeretném személyesre fordítani a beszélgetést, de nekem is két olyan korú gyermekem van, aki egyik egyetemre jár, a másik egyetemre készül, tehát náluk nem ér véget ott, hogy a felsőoktatás intézmények kínálata, felmegyek a felvi.hu-ra és megnézem, tehát szörföznek a neten, és legalább három külföldi felsőoktatási intézményt nekem is letesz a kisebb lányom az asztalra, hogy anya, ez is, és ez is nagyon szimpatikus. Mondom, drágám, nekem is. Meglátjuk. Tehát versenyzünk. A hallgatók távolabbra tekintenek már, mint akár Budapest, vagy Magyarország, vagy Európa, úgyhogy versenyzünk.
És kik a versenytársak, vagy kik a versenytársak most Közép-Európában mondjuk?
Hát mindenféleképpen említenem kell a Bécsi Egyetemet, Prágai Egyetemet, a Ljubljanai Egyetemet, vagy éppen a Lengyel Egyetemeket. Tehát ezek mindegyike ugyanazon a szintéren focizik, fogalmazhatok így, mint a Corvinus Egyetem. Komoly nemzetközi akkreditációkkal rendelkeznek, ez nekünk is célunk. Egyébként nem olyan régen, pár hónappal ezelőtt kapta meg az egyetemünk az EQUIS akkreditációt, és olyan pillanatban az ACSB akkreditáción dolgozunk. Tehát ezek olyan emblematikus minősítését, minőségbiztosítását, nemzetközi minőségbiztosítását jelentik az intézményeknek, amelyek szintén segíthetik a nemzetközi versenyképességünknek a növelését.
Csak akkor nézzük mondjuk Európa vezető felsőoktatási intézményét, egyetemét, a London School of Economics az egy jó példa, vagy egy nagy rivális? Most, vagy mondjuk 5 év múlva lesz?
2030-ig tart a stratégiánk, úgyhogy legyünk derülátóak és bátrak. Nyilván nem a holnap versenytársa számunkra a London School of Economics, de azt gondolom, hogy mind cél nagyszerű. És ahhoz a célhoz, akkor még az odavezető út, hogyha egy pár gondolatot mondhatnék itt a közeljövőről.
Mivel kezdenek, mi lesz az első látványos dolog?
Az első látványos dolog, nagyon bízunk benne, hogy ezek a törvényjavaslatok az országgyűlés döntéshozatali procedúráján átesve eljutunk odáig, hogy az alapítvány létrejön, ez a Mecenas Universitatis Corvini alapítvány, és a kuratóriumával elkezdhetjük azt a közös munkát, ami szükséges ahhoz, hogy 2019. július 1-ére készen álljunk egy új szervezeti működési rend keretein belül, úgy a napi operatív tevékenységre, hogy ebből, ha lehet, se hallgató, se oktató ne vegyen észre semmit, ami az átmenettel együtt járó bármilyen zökkenőt jelentene. Úgyhogy egy kemény fél év áll előttünk ilyen szempontból, mert ahogy említettem, állami egyetemből egy alapítványi fenntartású egyetemmé történő átalakulás, az a foglalkoztatás, ezt már mondtam, terén komoly kihívásokat jelent, de az egész gazdálkodásunk változik, értem ez alatt egészen addig, hogy az egyetem gazdálkodási rendszere, ami egy költségvetési finanszírozás logikán alapul, ezt most át kell alakítanunk egy vállalati logikává, egy eredményszemléletű számvitelt fogunk bevezetni, miközben eddig ugye egy előirányzat gazdálkodást folytattunk. Ehhez kell egy komplett új, modern informatikai rendszer, nem nevén nevezve természetesen, de ugye ennek a bevezetése ez mindig komoly kihívás egy vállalat számára is, hát most mi is egy új gazdálkodási rendszer bevezetését is megtesszük, túl azon, amit az előbb említettem, hogy a szervezeti és működési rendünket megújítjuk, illetve egy helyzetfelmérés zajlik az egyetemen, pontosan azért egy belső projektszervezetet állítottunk fel ezen előkészítő folyamat megalapozására a szeptemberi kormánydöntést követően. Szerintem nem túlzó, ha azt mondom, hogy 100 kolléga legalább aktívan részt vesz, 5 munkacsoporttal dolgozik a belső projektszervezetünk, az oktatás, a kutatás, a szervezetfejlesztés, a foglalkoztatás és a gazdálkodás fókuszú a projekteket állítottuk fel, és ezekben nyilván, ahogy az előbb az elnevezéseket említettem, folyik az a fajta helyzetértékelés, ami jó alapját tudja adni annak, amikor már látjuk a fenntartó szervezet kuratóriumát, hogy a július 1-ét követő működésre vonatkozóan meg tudjuk fogalmazni a közös célokat. Tehát mi mindenféleképpen készülünk intézményi oldalról, hogy ott legyünk a startvonalnál minden szempontból, amikor eldördül a startpisztoly, és július 1-ével egy új keretrendszerben kell működnünk az új fenntartónkkal szoros együttműködésben.
A nagy struktúraváltások általában személyi kérdéseket is érintenek. Hogy számolnak most, több vagy kevesebb oktatóra lesz szükség? Illetve munkatársa.
Igen. Ugye az egyik nagyon fontos mutatószám, és nem azt mondom, hogy ez a legfontosabb, de az előbb már említett rangsorokban szinte mindegyikben szerepel az egy oktatóra jutó hallgatói létszám. Ez nálunk most ilyen 24-25. Ennél sokkal kedvezőbb mutatókat is fel tudnak egyébként. A már előbb említett versenytársak, London School of Economics nyilván mutatni, tehát mindenképpen szeretnénk az egy oktatóra jutó hallgatói számot csökkenteni. Ennek egyébként nem csak az oktatás tekintetében, hogy most több oktatóra van szükségünk, bár ez is fontos természetesen, hanem az egyetemnek ugye a másik tevékenysége az oktatás mellett a kutatás. Tehát egyetem, kutatás nélkül nincs egy egyetem, amely csak oktat, de nem újítja meg azt a tudást, amit egyébként át szeretne adni, az nem egyetem. Tehát a kutatásra is komoly hangsúlyt kell helyezni, és hogyha egy kolléga szeretne valóban elmélyülni abban, amit ő csinál, akkor az nagyon nehéz úgy, hogy fél percenként fel kell pattanni, és be kell szaladnia, megtartani egy órát, amire nyilván fel is kell készülnie. Tehát a kutatói állomány növelése az mindenféleképpen egy fontos dolog, és én módon, ha összességében nézem, akkor ez jelentheti azt, jelenteni is kell azt, hogy ha változatlan hallgatói létszámban gondolkodom, akkor az egy növekvő oktatói-kutatói bázist feltételez. Nekem nem fogjuk tudni a teljesítményt letenni az asztalra.
És változatlan hallgatói létszámmal számolnak? Mert ugye, hogyha több külföldit szeretnének, akkor ezek szerint a magyarok aránya csökkenne, vagy csökkenhetne, feltéve, hogy a hallgatói létszám nem változik. Ezen a területen hogy terveznek?
A hallgatói létszámnak több minden szabkorlátot. Ugye különböző erőforrás korlátok, az egyiket már említett oktatói-kutatói létszám, nyilván annyi hallgatót szabad fölvenni, akit lehet minőségi szinten oktatni. Erről az előbbiekben beszéltünk. A másik az infrastruktúra, és az elmúlt héten megtörtént kormánydöntéseknek köszönhetően itt is egy jó hír az, ami akár a hallgatói létszámra vonatkozóan is lehet jó hír, ugyanis bővülni tud a Corvinus Egyetem. Mindazokat az ingatlanokat, amelyeket jelenleg használunk oktatási-kutatási célra, beleértve a budapesti és a székesfehérvári kampuszon lévő ingatlanállományt is, ezt az egyetemünk ingyenes vagyonjuttatásként megkapja, tehát tulajdonosaivá válunk annak az állami vagyonnak, amit jelen pillanatban vagyonkezelésben használunk, illetve emellett jelenleg is használunk egy komoly nagy épületet, ez a Budapestre lévő Fővámtér épületünk mellett helyezkedik el, de ez nem volt az egyetem, sőt, mint több, nem volt a magyar állam tulajdona, ezt PPP konstrukció keretében béreltük, és ennek az épületnek a megvásárlása is megtörténik a magyar állam részéről, és a bővülés az ott mutatkozik meg, hogy az épület egyik felét használtuk eddig bérleti szolgáltatási szerződés keretében, és az épület teljes megvásárlása történik meg, tehát az irodaházi terület, ez nyit nekünk lehetőséget esetlegesen arra, hogy az oktatási-kutatási tevékenységgel is bővülni tudunk. Tehát az, hogy a hallgatói létszám hogy alakul a jövőbe, ugye 2030-ig próbáltunk előre tekinteni, de változóak a feltételek, épp most említettem egy olyan infrastruktúrális feltétel változást, ami hathat abba az irányba, hogy marad, vagy esetleg nő is a hallgatói létszámunk.
És az ösztöndíjasok arányát hogy tervezik?
Most nagyjából egy ilyen 55, talán picivel magasabb az állami ösztöndíjasok aránya az önköltséges hallgatókhoz, az összhallgatói létszámon belül, tehát egy ilyen 45% körüli az önköltséges hallgatók aránya, hogyha esetlegesen ez nem nagyobb változást vesz, mint megfordul, azt még nem nevezném egy drasztikus változásnak, de ezt szoktam mondani, hogy ennek hátterében nem az áll, hogy most abszolút összegben, abszolút létszámban esetlegesen magyar hallgatók lennének, akik önköltséges formába tanulhatnának a későbbiekben, hanem hogy olyan képzések jelennek meg, akár nemzetközi együttműködésekben is, amelyek alapvetően önköltséges formában tudnak bővülést jelenteni. És az nyilván az arányokban is megmutatkozik.
Akkor itt gondolom már a gazdasági élet szereplőinek bevonása is szóba kerül, vagy kerülhetne, hogyha bővülne a portfólió, más területeken is oktatnának. Szükség van erre a versenyképességhez, illetve mit terveznek?
Mindenképpen. Ugye nagyon sok formája van jelen pillanatban is a felsőoktatás és az ipar, de most az ipart értsük úgy, hogy ez nyilván a Corvinus Egyetem számára sok esetben szolgáltató szektorokat jelent, tehát a vállalkozás, a vállalatok irányába, a gazdasági élet irányába. Ilyen például a duális képzés. Nekünk is van nagyon sok duális programunk. Egy fontos sajátosság egyébként policia is a Corvinus Egyetemnek, hogy azokat a képzéseinket, amelyeket vállalati partnerekkel együttműködésben, duális formában valósítunk meg, ezeket a székesfehérvári telephelyünkön indítjuk. Tehát ezzel is egy arculatot adva tulajdonképpen a székesfehérvári kampuszunknak. Tehát a duális képzés az egy nagyon-nagyon jó formája annak, hogy a képzésbe becsatornázzuk azokat a vállalati ismereteket, tapasztalatokat, tudást, amit azok a szakemberek tudnak átadni, akik nap mint nap vállalati környezetben működnek. tehát a duális képzés. A másik a kutatási együttműködések. Az elmúlt időszakban a hazai kutatási forrásokra vonatkozó pályázati kiírások is motiválnak és terelnek is abba az irányba a felsőoktatási intézményeket, hogy közösen pályázzanak különböző vállalati partnereikkel. Ebben megint ugye a közös tapasztalásszerzés. Nyilván egy elméleti szakember egészen másképp tud hozzájárulni egy sikeres kutatáshoz, mint a gyakorlatból érkező. Sőt, ugye szoktuk mondani, hogy ha lehet, akkor kutassunk olyat, amire a kérdés is megfogalmazódik, és ne olyat, ami egyébként úgy az egyetemi intellektuál környezetben, akadémiai oldalról, mint egy kutatói kíváncsiság, az is fontos az alapkutatásban, ugye a kutató kíváncsisága adja a drivert, de hogyha közelebb megyünk a problémához, akkor a gazdasági élet versenyképességének a javításába is sokkal nagyobb szerepet tudnak felvállalni a felsőoktatási intézmények.
A kollégiumi szakkollégiumi rendszerrel mit terveznek? Itt erősítenének-e?
Nagyon-nagyon büszkék vagyunk a színes diák életre, ami az egyetemünket jellemzi. Ebbe beletartoznak a szakkollégiumaink is. Jó néhánynak több évtizedre visszatekintő múltja, hagyománya van. Szeretik a hallgatók, egy plusz kihívás számukra, egy közösségformáló, de egyben egy nagyon komoly szakmai tudást is átadni képes szervezeti forma a szakkollégium. A szakkollégiumainkból, illetve a diák, egyéb más diák szervezeteinkből táplálkozik tulajdonképpen az is, amikor azt mondjuk, hogy bármilyen tudományos diákköri versenyeken, TDK, OTDK, a hallgatóink elindulnak, és nagyon szép eredményeket érnek el. Tehát ezek azok az egyetem kötelező, a képzésekhez kapcsolódó tárgyak felvételén túl nyitnak olyan lehetőséget, ami nem csak tudást ad a hallgatóknak, hanem olyan formában tudnak egymás között kapcsolatokat kialakítani, ami elkíséri őket egy életen át. Tehát én is sokszor tapasztalom, hogyha bárhol találkozok valakivel, és csak annyi, hogy kiderül, hogy te is korvinuszos voltál, én is. Na onnan ugye más a beszélgetés hangvétele. Lehet, hogy 30 éve, mondjuk annyi idővel még nem végeztem, de pár éve nem találkoztunk, jó pár éve nem találkoztunk, de utána, amikor kiderül, hogy egytőről fakadunk, ez olyan szerintem, mint amikor régen a férfiak a katonasságra tudtak így visszaemlékezni. Szóval az egy összekovácsol erő, és erre a diák szervezetek, szakkollégiumok, ezek nagyon-nagyon alkalmasak.
Hogyan változik, vagy változik majd a nyelvi képzés, illetve a nyelv szerepe? Megmarad főnyelvként a magyar, vagy mondhatom azt, hogy előtérbe kerül akár az angol, akár a német?
Igen, ugye a nemzetközi esítés szempontjából, de ha nem feltétlenül csak az egyetem nemzetközi esítését nézzük, hanem az egész hazai oktatásnak a nyelvhez való hozzáállását, illetve Magyarországnak a világban elfoglalt helyét, szerepét szeretnénk erősíteni, akkor nyilván nyitnunk kell abba az irányba, hogy a nyelv az fontos legyen. A Korvinusz Egyetem nem arra szeretne vállalkozni, hogy mi nyelvet oktassunk. Agyunk abban a kényelmes helyzetben, hogy azok a hallgatók, akik hozzánk bekerülnek, azok már szinte a zsebükben egy-két, némelyik három nyelvvizsgával érkezik, tehát tudunk alapozni egy stabil nyelvtudásra, amit nyilván szakmai nyelvvel kiegészítünk, de leginkább nem nyelvi órák keretében tesszük mindezt, bár erre is van lehetőség, hanem idegen nyelvű képzésekkel. Az idegen nyelvű képzéseinken nem csak külföldi hallgatók vannak. Tehát amikor arról beszélünk, hogy változik az aránya a hallgatóknak, és akkor itt a téves kérdés feltevés az úgy szokott kinézni, hogy több lesz-e a külföldi hallgató, nem feltétlenül a külföldi hallgatók lesznek többen, hanem az idegen nyelvű képzésen résztvevő hallgatók.
És több lesz az idegen nyelvű képzés,
mint
ami most van?
Mindenféleképpen, és merem ezt állítani egy olyan bázison, ami már most is jellemzi az egyetemünket, hogy Magyarország egyetemei közül kimagasló a Corvinus abból a szempontból, hogy hány képzésünket tudjuk kínálni, nem csak magyar, hanem angol nyelven is, és eznek már nem egy-két-három éves zöldmezős beruházásként vannak hagyományai, hanem évtizedekre vissza tudok nyúlni, és tudom mondani, hogy volt, és most nem szeretném egyetlen szakunkat se nevén nevezni, de idegen nyelven indított szak.
Köszönöm szépen, hogy itt volt az aréna mai vendége, Pavlik Lívia, a Budapesti Corvinus Egyetem kancellárja, miniszteri biztos volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!